Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatának áprilisi tematikus hónapjában a települési közlekedés kérdéseit járjuk körül. Mai adásunkban az üzleti szektor szerepéről fogunk bővebben beszélgetni meghívott vendégeimmel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Dervalics Ákost, a Green Brother alapítóját és ügyvezetőjét, illetve Gyarmati Zoltánt, az EPS Globál ügyvezetőjét. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Szia!
Első kérdésként egy picit lépjünk hátrébb, és kezdjük talán onnan, hogy ha közlekedésről beszélünk, városokról, településekről beszélünk, és fenntarthatóságról, akkor ezek a fogalmak hogyan kapcsolódnak össze, szerintetek? Ákos?
A fenntarthatóság számtalan leképeződése létezik egyébként az emberek fejében, gondolataiban, és adott esetben ez más és más, nem csak városonként, de mondjuk a városon belüli célcsoportonként, de biztos, hogy a közlekedési vállalat vezetői máshogy gondolnak rá, mint egyébként az utasok, és ezeket az eltérő szempontokat én azt gondolom, hogy együtt kell vizsgálni.
A közlekedés mindenképpen a fenntarthatóságnak a része, és ugyanígy visszafelé, tehát hogy úgy közlekedni kell, és ugye, hogy lehet azt úgy megtenni, hogy az fenntartható legyen. Szerintem ez egy nagyon fontos és aktuális kérdés, amikor jelen pillanatban nagyon sokan akarnak közlekedni különböző módokon, és hogyan lehet azt a legfenntarthatóbban, bár ugye akkor az a kérdés, hogy mit nevezünk fenntarthatónak. Számomra a fenntarthatóság talán a környezet kímélőséget jelenti, meg a társadalmi talán egyenlőséget, tehát szerintem a közlekedést úgy kell szervezni, hogy az mindenki számára elérhető legyen oly módon, hogy a lehető legkevésbé károsítsa a környezetet. Talán én így tudnám ezt megfogalmazni.
És mielőtt rátérünk az egyes cégek tevékenységi körére, illetve azokra a megoldásokra, amelyeket ti kínáltok ezen a téren, picit még nézzük meg talán azt, hogy melyek a települési közlekedésnek, önmagában ennek az egész rendszernek talán a legnagyobb kihívásai itthon is, és globálisan is.
Ugye a fenntarthatóság szempontjából értékelve a fenntarthatóság egyébként a környezeti, társadalmi és pénzügyi vagy üzleti célú fenntarthatóság, ami felfogásunk szerint egységesen. Hogyha ezt nézzük, akkor a közlekedés minden résztvevője számára mind a három dolognak teljesülnie kell, emiatt nehéz. Tehát én például utasként, hogyha tömegközlekedek, akkor szeretném, hogyha ez pontos lenne, a járat tiszta lenne, kényelmesen lehetne utazni, megfelelő közelségben legyenek a megállók a célállomásomhoz, és a többi. Tehát sorolhatnám azokat a szempontokat, amiket ilyen szempontból, mint utas, én közvetlenül figyelembe veszek. És természetesen ugye a többi szereplő, aki mondjuk üzemelteti a tömegközlekedést, ő számára már a fenntarthatóság sokkal egyébként sokkal inkább egy vállalatnak a fenntartását jelenti. Az utas számára a megfizethető jegyárakat vagy a bérletárakat jelenti. A közlekedési eszközöket szállító cégek számára megint csak vannak törvényi megfelelőség a fenntarthatóság mentén, és egyébként az üzleti szempontok, hasonlóképpen az infrastruktúránál, de ott már bejönnek a társadalmi szempontok, hogy merre menjenek a sínek, mi az, ami nem zavarja a lakosságot, mi az, ami egyébként ingatlant föl lehet áldozni erre. Nem, de rengeteg kérdés van, és ezek mind-mind oda jutnak, hogy egy-egy döntésnél, egy-egy akár beruházásnál, akár változtatásnál ezeket figyelembe kell venni, illik venni, és természetesen egységesen értékelni a fenntarthatóság lehetőségét.
Ahol mi a legnagyobb kihívás? Szerintem a legnagyobb kihívás az ugye abból, ami az elmúlt időben tapasztalhatunk, ez a városiasodás, vagy urbanizáció, hogy van egy adott közlekedési infrastruktúra, amit nagyon nehéz fejleszteni, abban a tekintetben most én az utakat, meg az úthálózatot értem ez alatt, hogy hogyan lehet ezt oly módon megtenni, hogy az összes igényt kiszolgálni, egyébként sehogyan, tehát minden igény nem lehet, hanem ugye mindig a lehető legjobb kompromisszumra kell törekedni. Szerintem a városoknak ez a legnagyobb kihívása, hogy mi az a kompromisszum, ami megfelel. Ugye én egy lusta ember vagyok, és én autóval szeretek közlekedni mindenhová, sokan vagyunk ezzel így, de azok a városnak az úthálózat ezt nem tudja elviselni, úgyhogy nagyon sokszor ezáltal ugye én is kényszerülök, mert hogy nem önkéntesen teszem közösségi közlekedésre, és akkor ott ugye egy milyen infrastruktúrát tud kialakítani a város, a városvezetés, és ugye sokszor politikai döntések alapján, ami a legmegfelelőbb. Tehát szerintem a nagyon sokan vagyunk, akik közlekedni akarunk egy adott nem tudom, infrastruktúrán, a rendelkező városban, és ezt hogyan lehet a legjobban menedzselni. Vagy általánosabb így tudnám megfogalmazni, és akkor nagyon sok eszköz áll rendelkezésre. Most, hogy a saját szakmán beszélek, hogy a parkolási díj, ugye ezáltal egy közlekedés szabályozás, értelemszerűen ugye a közösségi közlekedés, meg a fejlesztése, tehát ezeket mind valahogy menedzselni kell, és szerintem ez a legnagyobb kihívás, hogy megtalálni azt a megfelelő arányt, amivel az a város egésze a legjobban jár.
És hogyha már közlekedésről és annak az innovatív új megoldásairól beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy érdemes talán azt a kérdést is megvizsgálni, hogy mennyiben jelenthet valóban fenntartható megoldást az innováció. Ti hogyan látjátok, mindenre gyógyír egy-egy új megoldás, vagy azért óvatosan kell ezeket kezelni?
Ez egy becsapós kérdés, tehát az újdonságok azok, igen, lehetnek jók is és rosszak is, és lehetnek olyanok is, amik jók, de sajnos nem fogadja be a vevőközösség, és lehetnek rosszak, amit egyébként pedig elkezdenek használni. Tehát semmiképpen nem húznék párhuzamot, hogy egy innováció majd aztán jó lesz. Az előbb említett átgondoltság az, hogy miként terveznek bizonyos városi funkciókat, például a 15 perces város elméletet alkalmazzák-e, ha igen, hol és milyen céllal. Ezek mind-mind azok a dolgok, amik utána majd meghatározzák, hogy milyen típusú eszközöket lehet választani, és az innovációk lesznek majd azok az eszközök, amiket ebbe be lehet építeni. De még ekkor is úgymond azt gondolom, hogy okosan kell ezzel bánni, mert nagyon fontos az, hogy milyen ütemben és milyen kommunikáció mentén történik ennek a bevezetése. Tehát például a parkolási kérdéseknél, hogyha egy város azt szeretné, hogy a belső kerületekben csökkenjen az autóforgalom, akkor természetesen valahol máshol kell ezeket az autókat elvinni, vagy tárolni. Tehát ő neki először úgymond el kell hintenie, hogy mi a szándéka, miután megvan a döntés, akkor azt az akciótervet végrehajtani, hogy először legyen helye akkor, hogy hol mennek az autók, hol lesznek eltárolva, hol van parkolási lehetőség, stb. Hogyan fogják tudni a lakosok és az oda látogatók megközelíteni a célhelyeket, és ezeket lépésről lépésre megvalósítva fogják valójában elérni azt, hogy egyébként kevesebb autó legyen egy adott területen.
Zoltán?
Fejlődni kell, tehát szerintem ez a drive az emberekben megvan, az emberiségben, hanem akkor még mindig barlangokban élnénk, tehát biztos, hogy szükség van innovációra. Szerintem senki nincs a bölcsekköve, ami előre meg tudja mondani, hogy na ez egy jó innováció lesz, vagy ez nem. Egyébként szerintem nincs is olyan, hogy jó, alapvetően jó innováció, hanem ez mindig alakul. Ezt a saját rendszereinken is látjuk, hogy azt hittük valamire, hogy az majd milyen jó lesz, és akkor kiderült, hogy most már teljesen máshol tartunk, mert ahogy elindult az innovációnak ugye a gondolattól a fejlesztése, majd utána az éles üzeme, teljesen megváltozott az innováció maga. Tehát szerintem biztos, hogy szükség van rá, de óvatosan kell kezelni, és nem szabad soha olyan kijelentéseket tenni, hogy na ez most mindent megold, mert ilyen nem létezik. Mindig lehet egy olyan aspektus, amire az ember nem gondol, a világ változik, ugye az elmúlt években ezt meg főleg megtapasztaltuk, hogy olyan dolgok is történhetnek, amire egyáltalán nem számítunk, és ezekre felkészülten kell lenni. Szerintem az innováció az fontos, hogy egy folyamatos fejlődést jelentsen. Ugye mi szoftverekkel foglalkozunk, és én nagyon utálom, amikor a kollégáim azt mondják, hogy hát a szoftver sosincs kész, de valahol igazuk van, és szerintem ez sok termékre igaz, hogy meg innovációra, de már tekintetben, hogy nincsen kész, mert igenis fejleszteni kell tovább a tapasztalatok alapján.
És tudsz egy kicsit mesélni bővebben a munkátokról, és arról, hogy pontosan mivel foglalkoztok?
Persze, mi okos parkolási rendszereket fejlesztünk, telepítünk és üzemeltetünk, és akkor ugye ez mostanában ilyen trendi, ez a smart, meg okos, de ugye
igen,
ez mit
mitől jelent? Okos az okos?
Így van, illetve szerintem az is, hogy mi a rendszer ma önmagában, mert erre is szerintem Ákos mondott egy fontosat is, jó, nagyon jót az előbb, hogy valaminek egy része például megvalósul, attól még nem biztos, hogy az egész az jobb lesz. És szerintem ezt sokan most nem látják, mert belecsipkednek városvezetők, döntők, mondjuk bizonyos smart megoldásoknak bizonyos szegmenseibe, de a másik nem teszik azt hozzá, akkor az egészben nem lesz semmi.
Persze, akkor a hatékonyságet veszti el.
Így van, tehát, hogy egy, nem tudom, profán példával éljek, nem tudom, a rántott hús sem jó, hogyha nem panírozzuk be, tehát hogyha hiányzik a zsemlemorzsa, akkor nem lesz jó. Úgyhogy mi okos parkolási rendszereket fejlesztünk, egyébként külföldön kezdtük el, ilyen pillanatban két kínai városnak építettük ki a teljes okos parkolási rendszert, és üzemeltetjük ezt, illetve Magyarországon Hévízen, ott részben sikerült ezt megvalósítani, és most már Ciprus fővárosa Nikóziának is mi szolgáltatunk szoftvert, meg elég sok egyéb projektünk is van a pipeline-ban. Én azért vagyok erre büszke, mert bár arra nem vagyok büszke, hogy az ember ugye nehezen lehet a saját hazájában proféta, és ezért mi külföldön kellett kezdenünk. Ez mondjuk inkább abból adódott, hogy a fejlődő országok ugye átugranak technológiai szinteket, tehát hogy a parkolás az tipikusan egy olyan, hogy van itthon például Magyarországon, de egész Európában van parkolóautomata, akkor minden jó, meg most már lehet esetleg mobila is fizetni, meg most már bankkártya is lehet fizetni, és akkor ezen nem akarnak változtatni az önkormányzatok, mert végül is az alapvető célját, azt a forgalomszabályozási célt, hogy díjat kell fizetni, ami minél tovább parkolok, akkor annál drágább lesz, ez betölti.
Ez csak időközben viszont kialakultak már olyan innovatív megoldások, amik
fényévekkel előzik ezt, például azt senki nem tudja elképzelni, hogy mondjuk a mi kínai rendszereinkben nincsen parkolóautomata, minden a mobiltelefonon keresztül történik. Itthon azért nagyon sokszor hallom, hogy jaj, de hát, hogy az idősek, meg a külföldiek, meg a nem tudom is, hát az egyik város az 4,2 millió lakossal rendelkezik, ahol biztos, hogy nagyon sok idős van, mégis csak mobiltelefonon keresztül történik például a parkolási díjfizetés. Ugye mi ellátjuk a parkolóhelyeket egyedi foglaltság felismeréssel, ezek valamilyen szenzorok, geomagnetikus, optikai vagy bármilyen más szenzorok, mi egyébként egy szoftverrendszer a mi termékünk, tehát mi hardvereket integrálunk, és ez az egyik nagy előnye a mi rendszerünknek, hogy meglévő hardware infrastruktúrákat is tudunk integrálni. Ez azt jelenti, hogy ha már mondjuk egy önkormányzatnak vannak például parkolóautomatái, ezeket nem kell kidobni és újra nagy sok százmilliós vagy milliárdos beruházásokat eszközölni, hanem ezt integráljuk ezt a rendszert. És ez azt jelenti a végén, akkor megpróbálom leegyszerűsíteni, hogy egy autós egy mobiltelefon keresztül hozzáfér a város teljes parkolási infrastruktúrájának az információjához, tehát pontosan látja minden egyes parkolóhelynek foglalt, nem foglalt, kell-e fizetni, nem kell-e fizetni, oda navigáljuk, na nem a célpontjához, hanem a célpontjához legközelebbi parkoló, szabad parkolóhelyezől le tud parkolni, ki tudja fizetni, kap információt, kap segítséget, és olyannyira sikerült ezt automatizálni, hogy nem a parkolás ellenőrzés is automatizált, tehát mi járművekkel, elektromos robogókkal, motorokkal ellenőrzünk, amik szkennelik a járműveket, tehát a parkolás nőr is motorizált, ezáltal sokkal hatékonyabb és gyorsabb, és teljesen tudjuk automatizálni például a kínai regisztrált ügyfeleinknek, mi elindítjuk a parkolási díjfizetést helyette, és le is állítjuk, amikor ő elment, hiszen tudjuk, hogy mikor ment oda, és mikor jött el. Tehát az ügyfeleknek ezekben a városokban soha nem kell parkolóhelyet keresni, mindig megtalálják, és soha nem kapnak parkolási bírságot, ebben mindig meg is fizetik a parkolási díjat. Az önkormányzatok pedig ugye minden információval rendelkeznek, mennyi a foglaltság, hol kell emelni díjat, vagy nem kell emelni díjat, tehát nagyon sok adathoz és információhoz jutnak hozzá, és egy jobb közlekedés szervezést tudnak ezáltal a városoknak nyújtani. Ez most így nagyon röviden megfogalmazva az, amit mi csinálunk.
És ugye, ahogy Zoltán is mondta, hogy itt főként külföldi példákról beszéltünk, Ákos, nektek mi a tapasztalatotok azt érintően, hogy mondjuk Magyarországon mennyire nyitottak az új közlekedési megoldásokra, ti miben tudtok ebben a hazai önkormányzatoknak segíteni, illetve neked mi a nemzetközi tapasztalatod ezen a téren?
Igen, mi alapvetően nemzetközi módon működünk, két nemzetközi szervezetnek is a hazai képviseletét látjuk el, az EIT Urban Mobility-nek, illetve az EIT Inno Energy-nek, mind a kettő innováció finanszírozással foglalkozik, és ez egy jó hír, mert ilyen tekintetben, hogy az innovációk, ha finanszírozást tudnak kapni, akkor sokkal könnyebben tudnak együttműködni városokkal. Ugye Erdélyre épült például a tavalyi évben a Szombathely városával indított olyan programunk, ahol egyébként a megfelelő városi kihívások vagy igények szerint a egész Európából 16 olyan innovatív céget választottunk ki, amelyek alkalmasak lehettek a különböző városi kihívásoknak a megoldására, és egy több hónapon keresztül zajló részben oktatási, részben egyébként a város vezetőit, város polgármesteri hivatalának a munkatársait bevonó program keretében Le tudtuk szűrni a jelentkezőket egy olyan 7-8 cégre, akikkel már azóta ugye konkrét pilot projektekről el tudtak indulni a beszélgetések, és természetesen ugye ezt mi nem engedjük el ezen a ponton a kezüket, tehát a mi feladatunknak érezzük azt is, hogy ezek a pilot projektek megfogalmazásra kerüljenek, és ezek egyébként konkrét finanszírozást is tudjanak kapni. Itt ugye a közlekedésnek mi nem önmagában egy ágával foglalkozunk, nem így önmagában a parkolással, hanem egyébként bármi más, ami ezzel kapcsolatban előjön. Például ugye Szombathely városában az autóforgalom bizonyos városrészekben az kifejezetten problémás a mértéke, bizonyos időszakokban kifejezetten magas, és ugye annak a megoldása, hogyan lehet ezt csökkenteni. Úgy tűnik, hogy erre nem is egy darab megoldás létezik, hanem valószínűleg megoldásoknak a kombinációja, és nagyon fontos az, hogy olyan megoldásokat kell találni, ami nem önmagában csak egy technológia. Itt biztos, hogy a városvezetők gondolkodását is érdemes arra az irányba módosítani, hogy nem önmagában egy közbeszerzést kell elindítani, nem önmagában egy technológiát kell beszerezni, hanem valami olyan együttműködést kell az innovatív vállalatokkal kialakítani, ahol sikerülhet a lakosság gondolkodásmódját, a lakosság viselkedését megváltoztatni. Ez egyébként soha nem megy egyik napról a másikra, hogy a korábbi mondataimban is említettem, tehát egy kommunikációban erősen ezt támogatni kell, de egyébként, ha a kettő együtt létezik, akkor a jó innovációkra rákapnak az emberek, és azt elkezdik használni, és el fogják kezdeni használni azt, hogy igénybe veszik, és nem mindenki autóval viszi a gyereket iskolába, tehát az iskolák környékén nem alakulnak ki dugók, nem alakulnak ki balesetveszélyes szituációk, vagy jóval kevesebb, és ezáltal sokkal élhetőbb, és így viszont ugye fenntarthatóbb is lesz egy város.
Itt az általad említett projektben én is részt vettem tanácsadóként, és azért, ahogy te is említetted, azt elég érezhetően többször is felhozták az érintettek, nem csak Szombathely városvezetése, hanem nyilván, ahogy más érintett stakeholderekkel is egyeztettünk, hogy azért valóban a finanszírozás kérdése ilyen jellegű projekteknél, és azt gondolom, hogy ezt kiterjeszthetjük az egész települési közlekedésre és minden egyéb innovatív megoldásra, azért ez a legtöbb esetben az egyik, hanem a legnagyobb kihívás. Nektek mi ebben a tapasztalatotok általánosságban mennyire jelenik ez meg nehézségként, kifogásként, indokként, és hogyan lehet ezen segíteni?
Hát szerintem ez a legfőbb akadály általában a finanszírozás, és szerintem az innovációhoz az innovatív üzleti modell is hozzátartozik. Mi azt látjuk, hogy ez az egyik legjelentősebb akadály, tehát szerintem sok város érti, hogy az miért lenne jó neki, például amit mi is kínálunk, és biztos még sokan mások is, de hogy nem látja a finanszírozást. A parkolásban annyiban jobb vagy kedvezőbb volt régebben, hogy ugye az egy bevételtermelő tevékenység, tehát azért volt és van forrás arra, hogy újításokat, innovációkat szerezzen be az önkormányzat vagy az üzemeltető, de hát az elmúlt években azt láttuk, hogy nem fordíthatta a parkolási bevételeket innovációra, hanem az is ment a költségvetésbe, úgyhogy nekünk például egyértelműen innovatív üzleti modelleket is kellett kialakítanunk, például Kínában a két projektünk, ezek PPP projektek, tehát mi finanszíroztuk ezeket a projekteket, ezért cserébe egy hosszú távú több évtizedes koncessziót kaptunk, és mi üzemeltetünk, de itt Európában ez már kevésbé jellemző, itt például egy új, most bocsánat, nem akarok ilyen nagyon angolos lenni, de hogy itt tudom a legjobban kifejezni, például adunk egy olyan üzleti modellt, hogy service as a solution, tehát mi azt mondjuk, hogy kiépítjük a komplett rendszert, a hardvert, szoftvert, mindent, ez nem kerül az önkormányzatnak semmibe, hanem egy szolgáltatási szerződésen keresztül mi szolgáltatjuk ezt a rendszert az önkormányzatnak, ami szerintem egyébként kedvezőbb is számára, hiszen ugye nekünk mi várunk egy SLA-t, ami mondjuk legyen 99,9%-on kell működni a rendszernek folyamatosan, és csak akkor fizeti ki az önkormányzat a szolgáltatási díjat, hogyha mi ezt tudjuk biztosítani, és esetleg mondjuk a szerződés végén meg egy nagyon kedvező áron, vagy akár ingyenesen ez az adott számoktól függ, átadjuk a rendszert az önkormányzatnak. Tehát szerintem nagyon fontosak ezek az innovatív üzleti modellek, mert ezek nélkül nem, vagy nagyon nehezen valósulnak meg, tehát nagyon ritka az, amikor azt mondja önkormányzat, hogy hát én szeretném ezt, és van is rá pénzem, és be is szerzem, és és ugye ráadásul ugye ezek a közbeszerzés meg egyéb folyamatok nagyon sokáig tartanak, hosszú ideig. Szerintem a mobilitásban a szélciklusa egy terméknek nagyon hosszú, tehát másfél, akár két év is lehet, míg az első beszélgetéstől az ember jut egy szerződéskötésig, és ezeket lehet talán felgyorsítani ezekkel az innovatív üzleti megoldásokkal.
Ákos?
Igen, abszolút az innovatív üzleti megoldások azok fontosak ebben a szektorban, hiszen akár az új parkoló rendszer, egy új típusú rendszer, egy szoftver, egy hardware, bármilyen megoldás, az kezdetben kockázatos. Ugye erre valók egyébként a referencia projektek vagy pilot projektek, ami például ugye nálunk ugye ennek a finanszírozása az egy bevett gyakorlat, és ha úgy tetszik, egy önkormányzat, akár egy magyar önkormányzat nulla vagy kevés pénzzel össze tud állni kiválasztott innovatív cégekkel, és ezekkel megvalósítanak olyan pilot projekteket, ami egyébként referenciát ad az innovatív vállalkozásnak az önkormányzat számára, nyújtja mindazokat az előnyöket, amit ő egyébként szeretne a lakosság számára biztosítani, és ebből ki tud alakulni egy win-win szituáció. Nyilván ugye kérdés az, hogy a megtérülés az hol van, mert ugye a pénzügyi fenntarthatóság az ezért egy lényeges kérdés. De hát, hogyha azt nézzük, hogy a pilot projekthez az önkormányzat elkötelezettsége az fontos. Tehát az önkormányzat munkavállaló igenis tegyék oda a saját munkaidejüket, és segítsék az innovatív vállalkozást azzal, hogy ők, mint ügyfél, részt vesznek a pilot kialakításában és azoknak a funkcióknak a letelepítésében, vagy éppen adaptálásában, amitől egyébként az az innovatív megoldás abban a városban működni fog. Ezek után természetesen az önkormányzat hozzá tud járulni ahhoz, hogy ezek az innovatív vállalkozások be tudják mutatni ezt referenciaként, tehát látogatókat tudnak fogadni, be tudják mutatni. Ezek azok a dolgok, amik történetesen nem kerülnek pénzbe az önkormányzat részéről, csak egy elkötelezettségbe. Viszont hatalmas segítség az innovatív cégeknek, mert ők ezt követően további értékesítéseket tudnak tenni más városokban, és akkor az, aki ezt finanszírozza, legyen egy privát befektető, ő ugyanúgy meg fogja találni a későbbi értékesítésekből a saját megtérülését.
És még egy záró kérdést engedjetek meg, nevezetesen a szabályozottság kérdését. Ti tapasztaltátok-e a munkátok során azt, hogy alapvetően ezeknek az innovációknak, vagy ezeknek az implementálásának alapvetően jogszabályi háttérben fennálló hiányosság, vagy éppen túlszabályozás okán ütközik mondjuk akadályba az, hogy ez megvalósuljon?
Abszolút. Tehát szerintem az új technológiáknak, innovációknak, mondjuk, hogy Kínában, ugye most már ott kerül a legtöbb IPO bejegyzésre évente, azért is könnyebb, mert ott nincs túlszabályozva, ami persze sokszor hátrány is, de ez esetben pont előnyös. Most mondok egy egész konkrét példát, Magyarországon nem is lehetne egy olyan parkolási rendszert megvalósítani, ahol mondjuk minden mobiltelefonon keresztül történik, mert úgy szól a törvény, hogy már pedig parkolóautomatát kell telepíteni, az is meg határozza, hogy milyen időközönként. Tehát itt van egy például egy olyan túlszabályozottság, ami az innováció azt hátráltatja, és nehéz ezeken szerintem átugrani, ezért látjuk azt, hogy a fejlődő országok ebben elhúznak a fejlett országok előtt, és ebben ez nem csak Magyarország, és Európát érinti, hogy például nem tudom, Németországban akár még nehezebb, ahol még látjuk ezeket a tekerős órákat kell kirakni, és egyszerűen nem hajlandó a szabályozó ezen változtatni, mert nem ismeri fel annak a szükségességét, hogy ez akadályozza azt, hogy itt új dolgok jöjjenek létre. Úgyhogy én sajnos ezt meg hogy erősítsem, hogy nagyon sokszor látunk olyan túlszabályozást, ami nem teszi lehetővé. Bocsánat, egy másik példát hadd mondjak, hogy tényleg arra vagyok az egyik legbüszkébb, hogy a kínai projektekben ugye mi még egy esélyt adunk, hogy az autós nem fizetett, akkor indítjuk helyette a parkolási díjfizetést a szoftverben, ezzel értesítjük, és azt mondjuk, hogy létszeres állítsd a parkolást, és fizess ki. És hogyha ezt nem teszi meg, akkor fordul át majd X időn belül, 72 órán belül pótdíjá. De Magyarország ez nem lehetséges, mert nem lehet kétfajta tarifát megállapítani. Tehát van egy jó kezdeményezés, ami politikailag is abszolút kedvező lenne, mert szerintem mindenki utálja a pótdíjakat, a Mikulás csomagot. Én is nagyon sokszor nem fizetek parkolási díjat, és nem azért, mert nem akarok, mert rohanok, elfelejtem, hogyha ott lenne egy Mikulás csomag, ami azt mondja, hogy itt egy QR-kód, csak beolvasom, kifizetem, és fizetek mondjuk valamivel többet, mint a normál parkolási díj, de nem a 15-szörösét vagy sokszorosát, mint egy pódia, biztos, hogy azonnal kifizetném, önkormányzatoknak nem kéne üldözni, FMH, bíróság és minden, hogy behajtsák a parkolási díjat, az embereknek kiúlik a haja, de a jelenlegi szabály Magyarországon nem teszi azt lehetővé, hogy így kétfajta parkolási díjat állapítsanak meg. Tehát volt egy olyan város, egy önkormányzat, ami megvalósítottuk egy ilyen projektet, mindenki szerette volna, de egyszerűen a szabályok ezt nem tették lehetővé.
Igen, és sajnos nem ez az egyetlen példa erre. Ákos?
Igen, mi ugyanígy tapasztaljuk a szabályozói hátrányokat. Egyébként ugye a Szombathelyen végzett projektben azért is volt fontos a vállalat, vagy a városok vezetőinek a részvétele, mert ezáltal a helyi szabályozás legalább az, amire nekik hatásuk van, az egyrészt feltérképezhető. A feltérképezhető egyébként a felhasználók vagy a lakosoknak az igénye, és az innovációk egyfajta katalizátorként tudnak arra abba hatni, hogy a helyi szabályozások miként változzanak meg annak érdekében, hogy egyébként az innovatív és a lakosság érdekeit szolgáló megoldások el tudjanak terjedni. És most igazából egy másik példa, én ezt egy konferencián hallottam, de szerintem egy nagyon jó pofa erre a parkolós példára hajaz. Tehát az ember, hogyha felszáll egy vonatra, felszáll egy villamosra, akkor valójában a mobiltelefonja tudja, hogy ő felszállt egy villamosra. A közlekedési vállalat valójában tudja, hogy egyébként abban a időpillanatban, abban a megállóban melyik jármű állt, és azt is tudja, hogy hol és mikor szállt le róla. Tehát miért nem lehet ez alapján fizetni? Igazából hozzá sem kellene érni a telefonhoz, az ember tovább folytathatná a zenehallgatást, vagy a könyvolvasást, bármit is tegyen, és tudhatja azt, hogy egyébként biztos, hogy a legjobb díjcsomag lesz, mert ha mondjuk 10-szer száll föl, akkor lehetséges, hogy ez már átfordul egyfajta bérletbe, és nem az eseti díjfizetésbe, és majd akkor kap róla egy egyenleget. Tehát erre egyébként ugye a fintech világban számtalan innovatív megoldás van. Hiszek abban, hogy ezeket, ha a szabályozás is lehetővé teszi, az különböző iparágak mentén, vagy a különböző felhasználási területek mentén át lehet venni, el lehet hozni, másolni, és alkalmazni.
Az egészen biztos, hogy rengeteg olyan megoldás van még itt a tálcán előttünk, ami alapvetően előre vihet minket, nem csak a fenntarthatóság, de az élhetőség útján is, és hogy a digitalizációnak és az innovációnak biztosan szerepe van ebben. Ugyanúgy, ahogy azt gondolom, hogy a mai beszélgetés után az is egyértelmű, hogy az üzleti szektornak hatalmas szerepe van, nem csak a közlekedésben, de például ezen a területen a fenntarthatósági átállás támogatásában. Nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést Dervalics Ákosnak, a Green Brother alapítójának és ügyvezetőjének, és Gyarmati Zoltánnak, az LPS Globál ügyvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük.
Nektek pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, amikor a fenntartható közlekedés és a civil szféra szerepéről fogunk beszélgetni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.